mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 133. Zsoltárunkat énekeljük, a 133. Zsoltárunk első versét. A 133. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Íme, mi jó és mi nagy gyönyörűség, az atyafiak közt az egyenesség. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 378. dicséretünket keressük elő, és a 378. énekünk első 5 versét énekeljük el. A 378. énekünk első 5 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: Adjunk hálát mindnyájan az Atya Úr Istennek.
Thank you.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből, a negyedik részből, a negyedik rész 8. versétől a 16. verséig. Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt levele 4. részében, a 8. verstől ezt olvashatjuk. Ez okáért mondja az írás, fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. Az pedig, hogy fölment, mit jelentene más, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeire. Aki leszállott való ugyanaz, aki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul. A szentek tökéletesbítése céljából szolgálat munkájára, Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére, hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide stova hánya hab, és hajt a tanításnak akármi szele az emberek álnoksága által, a tévegész ravasságához való csalárdság által, hanem az igazságot követvén szeretetben mindenestül növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban, akiből az egész test szép renddel összerakatván és egybe szerkesztetvén az ő segedelmének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkásságával teljesíti a testnek növekedését, a maga fölépítésére szeretetben. Isten áldja meg az ő igéjét, és tegye áldottának magyarázatát közöttünk. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged áldunk és magasztalunk, aki a világ világossága vagy. Köszönjük te néked, hogy meglátogatott minket a naptámadat a magasságból, hogy felragyogjon azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek. Köszönjük, hogy eljöttél erre a földre, és újra meg újra eljössz. Most is itt vagy közöttünk, és felragyogsz nékünk, az igén keresztül, szent lelked által. Köszönjük néked, hogy a te világosságodba jöhettünk, és itt lehetünk most együtt. Kérünk, hogy te világíts be a szívünk rejtekébe, lelkünk rejtekébe, életünk titkaiba. Segíts, hogy ne maradjon bennünk semmi sötétség, semmi, ami a sötétség fejedelméhez, a sötétség cselekedeteihez fűz bennünket. Kérünk, hadd álljunk világosságodban, és hadd járjon át bennünket a te szentséges és csodálatos fényességed. Urunk, a te világosságod előtt leborultak az emberek minden korban. Mi szeretnénk leborulni és hódolni néked. Olyan ragyogó vagy te, olyan csodálatos a világosságod, hogy nem bírunk belenézni. Köszönjük, hogy mégis itt vagy közöttünk, és mégis hallgathatunk téged. Kérünk, szólj hozzánk ezen az Isten tiszteleten. Áld meg a szívünket, áld meg életünket. Formálj bennünket, hogy egyre inkább a te világosságodat sugárzó emberekké váljunk, amikor kimegyünk ebből a templomból, vissza a családunkba, a munkahelyeinkre, az iskoláinkba. Hadd vigyünk téged, és hadd sugározzuk mindazt, amit tőled kaptunk, tőled tanultunk. Mindazt, aki te magad vagy. Kérünk téged, hogy áld meg most a mi Isten tiszteletünket a te nagy nevedért. Amen. Kedves testvérek, az ige hirdetésre készülve a 151. énekünket énekeljük. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Uram! Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból hallgassuk meg, Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt levele 4. részéből, a 8. vers, a 11. és a 12. versekből. Leülve hallgassuk meg ezeket a verseket. Az Efézus beliekhez írt levél 4. részében a 8. vers, a 11. és 12. vers így szól hozzánk. Ez okáért mondja az írás, fölmenvén a magasságba foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek. És ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul, a szentek tökéletes bítése céljából, szolgálat munkájára, Krisztus testének építésére. Kedves testvérek, hadd kezdjem úgy, mint a meséket szokták, hol volt, hol nem volt. Még a szocializmus idején élt egy nagyvárosban egy hírneves esperes, aki festette és ondoláltatta a haját. Egyszer egy Biblia órán az a textus került elő, amit Péter apostol írt, a köztetek lévő presbitereket kérem én a presbitertárs, legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját. Az ige magyarázat végén, Biblia órá jelenlevők közül valaki hozzászólt, aki általában mindig hozzá szokott szólni, és szóvá tette, hogy ezek szerint nem csak a lelkészeknek kell szolgálniuk, hanem gyülekezet egyéb tagjainak is kell, hogy valami szolgálata legyen a gyülekezetben. Nekik is legeltetniük kellene az Isten népét. És ezt a gondolatot kezdte a hozzászóló bővebben fejtegetni. Egészen addig, míg végül az esperes magából kikelt, hogy miféle szektás beszéd ez. Csak a lelkészek szolgálhatnak a gyülekezetben, és csak ők legeltethetik az Istennek népét. Elgondolkoztam ezt a igaz mesét hallva, hogy vajon igaza volt ennek az esperesnek? Vagy a hozzászóló presbiternek volt-e igaza? Keressük erre a választ most az Efézusi levélben. Itt a 4. részben mindenek előtt rámutat Pál apostol a megdicsült Jézus Krisztusra, aki fölment a mennybe. Fölment a mennybe, fölment minden egeknél, hogy mindeneket betöltsön. És ez a megdicsült Jézus Krisztus az ő földön lévő népének, az egyháznak, vagy a Krisztus testének, az ugyanazt jelenti a Bibliában, az ő földön élő népének adott ajándékokat. Ezek az ajándékok bizonyos emberek voltak. Apostolok, proféták, evangélisták, pásztorok és tanítók. Ezeket az embereket adta Jézus, a mennybe ment Jézus az ő földön élő népének. Így az ő földön élő népe körében megjelentek az apostolok, a proféták, az evangélisták, pásztorok és tanítók, akikben tulajdonképpen az a közös, hogy mindnyájan valamilyen formában Isten beszédét hirdették a rájuk bízott embereknek. Isten beszédét tanították az egyházban. Nos, az igénkben az első dolog, ami feltűnik, hogy miért is adta Jézus ezeket a különböző tisztségviselő embereket az ő egyházának. Azt mondja az apostol, a szentek felkészítése céljából. Hogy a szenteket felkészítsék a szolgálatra. Kik azok a szentek? Nehogy a római katolikus szentekre gondoljunk, hanem szenteknek nevezi a Biblia az összes újjászületett, megtért keresztjén embert. Ők a szentek. Nem kell őket szenté javatni, azáltal, hogy befogadták Jézust a szívükbe, és kapták a Szentlélek ajándékát, ők már szenté váltak. Ez nem azt jelenti, hogy tökéletesek, hibátlan emberek, mert van bennük sok fogyatkozás, sok bűn, sok bukás, sok tudatlanság, sok sötétség, de Jézus Krisztus miatt már mégis szentek. A szívükben élő Szentlélek által mégis már az Istenéi, az Isten tulajdonai. Nos, a szentek szolgálatra való felkészítése céljából adta az Úr Jézus Krisztus ezeket a felsorolt tisztségviselőket az ő egyházának. Akadjunk meg ennél a szónál, hogy felkészíteni. Ezt a szót használták például akkor a görögök, amikor azt fejezték ki, hogy a halászok a következő halászathoz előkészítették a hálóikat. Amikor Péterék ott a parton javítgatták a hálóikat, akkor ugyanezt cselekedték. Vége volt a halászatnak, akkor kiúzták a hálókat, az néhol el volt szakadva, összeszedett mindenféle szemetet, azt összecsavarodott itt-ott, kellett kibogozni, megtisztítani, ahol elszakadt, azt összekötni, helyre kellett pofozni a hálót a következő használatra. Fel kellett készíteni. Hát valami ilyen munkája volt az apostoloknak, profétáknak, evangélistáknak, pásztoroknak és tanítóknak. A szenteket felkészíteni. Ebből láthatjuk, testvérek, hogy Jézus Krisztus úgy gondolta, hogy az ő földön élő népe tagjainak szükségük van ilyen felkészítő emberekre. Hiszen azért adta őket. Ha nem lenne rájuk szükség, nem adta volna őket. De adta őket, mert látta, hogy a szenteknek szüksége van a felkészítőkre, akik felkészítik őket bizonyos feladatok teljesítésére. A felkészítőknek a szolgálata egyáltalán nem könnyű szolgálat. Szakértelem kell hozzá. Mint ahogy például szakértelem kell ahhoz is, hogy egy autót felkészítsünk a vizsgára. Szakértelem kell ahhoz is, hogy egy sportolót valaki felkészítsen egy világversenyen való eredményes résztvételre. Szakértelem kell ahhoz, hogy egy katonát kiképezzenek, hogy a bevetéskor meg tudja állni a helyét. Szakértelem kell ahhoz, hogy egy hajót felszereljenek az indulás előtt mindennel, hogy az ne 2 óra múlva is eszük be, hogy a propellert meg otthon hagyták. Föl kell szerelni mindennel, de ehhez szakértelem kell. Jézus ellátta ezeket az apostolokat, profétákat, evangélistákat, pásztorokat és tanítókat a megfelelő szakértelemmel ahhoz, hogy a szenteket, a többi hívő testvéreiket felkészítsék, felszereljék őket mindennel, amire nekik szükségük van. Ez szakértelmet adott nekik, de nem csak az, mert ez a szolgálathoz szükséges még mindenek fölött az alázat is. Az alázat is, a szeretet is, a türelem is, az odafigyelés is, a kitartás is, az imádságban való álhatatosság. Tehát ebben a szolgálatban akarta Jézus, hogy némelyek fáradozzanak az ő népe, földön élő népe körében. Készítsék fel a többi szenteket. Ebben a szolgálatban állva, úgy gondolom, engem is ezzel bízott meg az Úr, mert ma is vannak ilyen felkészítő emberek, de nem csak én, hanem lehetnek itt mások is ilyenek a gyülekezetünkben, vannak is. Ebben a munkában, testvérek, nekünk példaképünk lehet mindenek előtt az Úr Jézus Krisztus, aki mielőtt a tanítványait elküldte volna a világba, hogy ezt vagy azt csinálják, az előtt még felkészítette őket. Milyen beszédeket olvasunk, hogy ha mentek ide, mentek oda, ezt csináljátok, azt csináljátok, ide menjetek, oda menjetek, amonnan menjetek el, mit vigyetek magatokkal, hogy viselkedjetek, hogyha befogadnak benneteket, mit mondjatok el az embereknek. Fölkészítette őket szépen a szolgálat, utána elküldte őket. Jézus az ő nagy szakértelmével, nagy szeretetével, nagy alázatával, türelmével, imádságos hátterével pedig ott állt ebben a felkészítő szolgálatban. Példánk lehet Pál apostol is, aki ugyanezt művelte. Azt mondja például Timóteusnak, hogy amiket tőlem hallottál, azokat te is bízd hű emberekre, akik mások tanítására majd alkalmasak lesznek. Tehát testvérek, Jézus Krisztus úgy gondolt, hogy az ő földön élő népének szüksége van mindig az idők végezeteig, amíg lesz ez a földi világ, és itt lesz az ő népe a földön, mindig is szüksége van ilyen felkészítő emberekre, és ezeket adja is. Ma ezek az emberek már nem apostolok, mert apostolok ma már nincsenek, nem is proféták olyan értelemben, hogy itt a bibliai időkben voltak még proféták, olyan értelemben talán nem is evangélisták, mert olyan értelemben talán ma már nincsenek is evangélisták, de pásztorok és tanítók, azok mind a mai napig vannak a Krisztus népébe. Ugyanolyan értelemben használjuk ezeket a szókat, szavakat mi is, ahogy a bibliai időkben használták. A pásztorok és tanítók akkor is azt csinálták, mint amit ma csinálnak. Tehát vannak felkészítő emberek. De nézzük tovább, testvérek, mert Jézus nem csak azért adta ezeket a felkészítőket, hogy felkészítsék a többieket, hanem azt is megmondja, hogy a felkészítés célja a szolgálat végzése. A szolgálat végzése. A szolgálat szó az azt jelenti, az eredetiben így hangzik, diakónia. Ez a mi fülünkben már azt jelenti, hogy szeretett szolgálat, hogy a betegek ápolása meg. Az is benne van, de annál sokkal többet jelent, egy általános értelmű kifejezés a Bibliában, bármiféle szolgálatot jelöltek ezzel a szóval. Bármiféle szolgálatot. Azt írja Pál apostol a korintusi levélben, hogy a szolgálatoknak különböző válfajai vannak, különböző szolgálatok vannak. Van, neve azt mondja, van az igének a szolgálata, van a megbékélés szolgálata, van az asztalok körüli felszolgálásnak, a pincéreknek, azt is szolgálatnak nevezték. Van a rászorultak segítése és támogatás, az is szolgálat. Ezernyi szolgálat létezik. Mindez együtt diakónia. Nos, Jézus a felkészítő emberek által szolgálatra készíti fel a szenteket. Jézus a felkészítő emberek által szolgálatokra készíti fel a szenteket. Nyilvánvaló, testvérek, hogy Jézus azt akarja, hogy az ő népének minden egyes tagja valamilyen szolgálatban fáradozzék. Nem elvileg fáradozzék valamilyen szolgálatba, hanem gyakorlatilag, mert itt gyakorlati, praktikus, konkrét dolgokról van szó. A szolgálat mindig valami kézzelfogható dolog, nem valami elméleti dolog. Mások érdekében áldozatkészen, alázatosan szükséges tehát a szenteknek fáradozni, és hogy ezt megtehessék, erre felkészíti őket Jézus. Felkészíti őket. Kedves testvérek, hogyha a felkészítők végzik a munkájukat, a szentek elfogadják ezt a felkészítő munkát, és felkészülnek, felszereltetnek a különböző szolgálatokra, akkor előbb-utóbb az egész Krisztus teste, az egész egyház egy szolgáló közösséggé válik. Nem csak úgy általában, hanem egy adott helyen is, Újszegeden is. Az itt élő keresztjének, hogyha elfogadják a felkészítő szolgálatot, felszereltetnek a szolgálatra, és hozzáfognak ahhoz a szolgálathoz, amire felszereltettek, akkor nem egy ember fog szolgálni, hanem egyre több ember fog szolgálni, végül az összes itt élő szent, keresztjén, ember, hívő, újjászületett ember valamilyen szolgálatban fog fáradozni. Diakónus lesz, szolga lesz. Nem az egyház szolgája, nem a lelkész szolgája, Krisztusnak a szolgája. Krisztusnak a szolgája. Látjuk, testvérek, azt, hogy Jézus, amikor adta ezeket a szolgálatra felkészítő embereket, hogy ők felkészítsék a többieket, nem akarta két részre vágni az ő népét. Nem azt akarta, hogy legyen egy olyan réteg, amelyik szolgál, egy olyan réteg, amelyik aktívan fárad, a másik meg passzívan elfogadja, amivel szolgálnak neki. Ez a képlet, ez megvan a római katolikus felekezetben. Ott van-e a papság, az a klérus, és vannak a laikusok, az a köznép. A klérus ki van emelve, följebb is ülnek a templomba, szeparálva vannak a többiektől, a többiek csak ott lent tücsörögnek. Ők ilyen alsóbrendű emberek. Ők a laikusok, így is nevezik őket. De Jézus nem akarta, hogy egy ilyen hasadás legyen az ő népében, hanem azt akarta, hogy ott mindenki ráfigyelve végezze a szolgálatát. Akiket felkészítő szolgálattal bízott, meg azok is végezzék. És akiket fölkészítenek, ők is végezzék a szolgálatukat. Az egész népe, akik a földön élő keresztjének, mindenki szolgáljon valamivel. Mindenki csináljon valamilyen szolgálatot. Ne csak egyet értsen vele, hogy másoknak kell szolgálni, ne csak elméletileg szolgáljon, hanem gyakorlatilag tegyen valamit Krisztusért és az ő népéért, az ő dicsőségéért. Nem más ez, testvérek, itt, mint az úgynevezett egyetemes papságnak a gondolata. Egyetemes papság, ezt a reformátorok hozták be ezt a gondolatot, de nyilván a Biblia alapján hozták be, hangsúlyozva, hogy a szolgálat, a lelki szolgálat nem egy kiváltságos elitnek a kiváltsága, hanem minden egyes szentnek a kötelessége, egy adott helyen is. A képpel is meg szoktuk ezt világítani. A hagyományos gyülekezeti modell Magyarországon is, sajnos, a hagyományos református gyülekezeti modell az, hogy a lelkész úgy működik, mint egy autóbuszban például a sofőr. Ő ott vezet elől, egymaga, körülötte ott állnak néhányan, akik úgy beleszólnak valamit, hogy most merre csavarja a kormányt, ezek a presbiterek, de a többség úgy hátul ott ücsörög. És megyünk, amerre megyünk. Egy másik képet is szoktunk használni, ezek olyan beszédes képek, tetszenek nekem, a pincér. Leülnek a vendéglőbe az emberek, és akkor jön a pincér. Mit tetszik kívánni? És akkor igen, egy jó kis borjúsült, vagy nem tudom, hozom azonnal. És a lelkész az, aki így egy személyből csündörög, mindenki körül lesi a kívánságukat, és akkor na, tálalja, ahogy tudja az embereknek. Van még más kép is, ugye, még a piramis képét is szoktuk, ugye a csúcson ott van a lelkész, és aztán mindenki ott van alatta, nem csinálnak semmit, de a csúcson ott van a lelkész. Ezek nem biblikus modellek, testvérek. A gyülekezetnek nem így kell kinéznie a földön. Az Újszegedinek se így kell kinéznie. Hanem pont máshogy. Az egész gyülekezetnek mozognia kell. A lelkésznek is mozognia kell, mert ő neki többek között fel kell készíteni a többieket a szolgálatra. Leginkább az igehirdetés által tudja ezt tenni. A többieknek el kell fogadniuk a felkészítést. És utána nekik is, amire fölkészítettek, kell hozzáfogniuk ahhoz. És mindenkinek a maga kis részfeladatát kellene valahogyan minél hűségesebben és alázatosabban és szelidebben betölteni és ellátni. Így aztán az egész gyülekezet egy ilyen mozgó testhez lesz hasonló, ugye? Nem véletlenül használja a Biblia test képét a gyülekezettel kapcsolatban, azt mondja, az egy test. Mint a testünkben is van egy csomó alkatrészünk, ugye, és mindaz összeműködik. Mindenki a máj csak a maga funkcióját látja, ha működik. Az epe is csak a magáit, és a többi testrészünk is. De mi lesz, hogyha valamelyik nem működik? Az egész test kárát látja, ugye? Az egész gyülekezetre úgy kell gondolni, testvérek, a fejünkben, nem, hogy ott van a tiszteletes úr, és akkor ő ott nekem szolgál, vagy nekünk szolgál, hanem ott nekem is van valami szolgálat, ha én a Krisztus gyermeke vagyok, ha én szent vagyok. Vajon mi az én szolgálatom ott, amit nekem hűségesen el kellene látni? Testvérek, a kép tehát, ami kell, hogy előttünk úgy meg, hogy világosan álljon, és úgy ragyogjon előttünk, hogy a gyülekezetnek szolgáló közösségé kell válnia. Egy testé, egy eleven élő testé kell válnia, ahol mindenki csinál valamit a Jézus dicsőségére. Ez hála az Úrnak, hogy közöttünk már nagyon sok tekintetből ugye fönnáll. Mert nálunk már itt Újszegeden, hála az Úrnak, egy kicsit más a helyzet, mint általában a református gyülekezetekben. Mert vannak, hála az Úrnak közöttünk sokan, akik valamiben szolgálnak. Ez így van rendjén. De vannak olyanok is, akik hívők ugyan, és megszentelt emberek, de még nem álltak be valamibe. Vagy éppen kiálltak valamiből. Őket szeretném most itten biztatni, hogy álljanak vissza, és fogjanak hozzá, keressenek valami kis egyszerű teendőt, amit ők tehetnek Jézus dicsőségére, a Krisztus testnek az épülésére, itt Újszegeden. Nagyon fontos, testvérek, az is ebben az igében, hogy a szolgálatok, különböző szolgálatok végzésének elvégzésének a módját is leírja az apostol. Azt mondja nekik, az igazságot követve szeretetben. Akár felkészítők vagyunk, az igazságot kövessük szeretetbe. Akár más egyéb szolgálatba fáradozunk, és teszünk valamit gyakorlatilag. Az igazságot követve szeretetbe. Mind a kettő fontos. Az igazság az a Biblia, a kijelentett isteni igazság. Az igazság fontos, és mellette fontos a szeretet is. Az igazságot követve szeretetben. Ha van szeretet, de nincs igazság, akkor ott mindenféle tévejgés fog elszaporodni, ugye? Ha van igazság, de nincs szeretet, akkor ott meg kemény lesz a dolog, és hideg, és rideg. Szükséges, testvérek, hogy úgy szolgáljunk egymásnak, hogy az igazságot követjük, de szeretetben. És ha mindenki így végzi a maga szolgálatát, a felkészítők is, meg a felkészítettek is, az egész Krisztus teste szépen fog együtt munkálkodni, és harmóniában lesz itt a mi gyülekezetünkben is. Tehát, lássuk még egyszer, Jézus, a megdicsőült Jézus adott az ő földön élő népének annak idején apostolokat, prófétákat, tanítókat, pásztorokat és evangélistákat, hogy az ő szolgálatuk által a többieket felkészítsék, mire? A szolgálatra, a diakóniára. És Jézus mind a mai napig ad felkészítőket, és vannak felkészítettek is. Miért? Azért, hogy együtt mindenki a maga kis reszortját ellátva építsük a Krisztus testét. Mert hogy a szolgálatnak a célja a Krisztus testének az építése. Ez a harmadik dolog, ami elénk jön még az igéből. A Krisztus testnek, az egyháznak az építése. Az építés szó így hangzik, oikodomé, és ebben ezt a házépítéssel kapcsolatban használták a görögök. A házépítés képe rejlik itt. Hogy építünk egy házat? Megvan az alap, utána megvan a tégla, ugye, habarcs, és kezdjük szépen egymásra rakni, hogy más egyéb tudnivalókról már ne is beszéljek. Elnézést kérek a kőművesektől. Van még azért más is, ugye, amire figyelni kell. De lényegileg ez történik, hogy követ kőre raknak, téglát téglára raknak, összeragasztják, figyelnek, hogy egyenes legyen, függőleges legyen, szép legyen, ott legyen a luk rajta, ahol szükséges. Szép lassan épül föl az épület. Egyre szebb lesz, egyre vonzóbb lesz, egyre inkább már ott akarunk lakni. Rákerül a tető. Na, ezt a képet használja az apostol, hogy a felkészítők és felkészítettek közös tevékenykedése által egy adott helyen épül a Krisztusnak a teste. Kiemelkedik a semmiből, a pusztaságból kiemelkedik. Akárhol, nézzük az újszövetségi leveleket. Aténban nem volt gyülekezet, lett gyülekezet. Máshol se volt gyülekezet, Korintusban se volt. Sehol nem volt, és a semmiből, a puszta földre egyszer csak fölépült egy gyülekezet. Egyszer Újszegeden se volt gyülekezet, de az idők folyamán 1928 óta kezdett fölépülni ez a gyülekezet. És most itt tartunk. Nem mondhatjuk, hogy készen vagyunk, épülőfélbe vagyunk. Majd mindjárt megmondom, mikor leszünk készen. Épülőfélbe vagyunk. De testvérek, hogyha bárki, bármilyen szolgálatot végez a gyülekezetben, annak tudnia kell, hogy nekem azt a gyülekezet, a Krisztus test épüléséért lehet csinálnom. A Krisztus test épüléséért. Miért éneklünk az Isten tiszteleten? Azért, hogy épüljön a Krisztus test. Miért van nyugdíjas kör? Azért, hogy épüljön a Krisztus test. Miért van énekkar? Hogy épüljön a Krisztus test. Miért takarítunk? Hogy épüljön a Krisztus test. Miért készülök az ige hirdetésre? Hogy épüljön a Krisztus test. Miért van kis vagy nagy ifi? Miért van kis mama kör? Miért vannak hittanórák? Miért van házaspári kör? Minden egy cél szolgálatába kell, ugye, hogy épüljön a Krisztusnak a teste. Jézus azért adta a felkészítőket, azért készíti fel a szenteket a szolgálatra, hogy épüljön a Krisztus teste itt Újszegeden is. Kedves testvérek, Jézus nem azért adta a különböző felkészítő szolgálatokat, hogy na hát ti álljatok oda a gyülekezet elé, és aztán ott ragyogjatok. Milyen okosak, milyen bölcsek vagyunk mi. És a felkészítőket nem azért készíti a szolgálatra, hogy azok ott üljenek, és nézenek, hogy hú, de okosak lettünk már. Milyen sok mindent tudunk most már, megveregethetjük a vállunkat, mert ezek a felkészítők jól végzik a munkájukat, és most már mi olyan okosak lettünk a hit dolgaiba. Olyan sok mindent megértettünk, és tudunk, na jó, szépen elmegyünk haza. Nem. Hanem, hogy mindenki szolgálva építse a Krisztus testét. Ezért van minden. Hogy épüljön a Krisztus teste, testvérek. A végcélról még valami. Meddig kell épülnie egy háznak? Mondtam az előbb, még szépen el nem készül, ugye? De mikor készül el a Krisztus teste? Mikor fejeződik be az egyháznak az építése? Akkor, testvérek, azt mondja az apostol, hogyha elérjük a hitnek és Isten fia megismerésének az egységét, elérünk az érett férfiúságba, és elérjük azt a kort, amelyben a Krisztus teljessége ragyog át rajtunk. Három dolgot mond. De ez a három tulajdonképpen összetartozik. Az első, hogy el kell jutnunk a hitnek és Isten fia megismerésének az egységére. Most egyszerűen úgy magyarázom ezt, hogy az Isten népé minden egyes tagjának a Jézus Krisztus iránti bizalomban, hitben, szeretetben erősnek kell lennie. A megismerés azt jelenti, hogy Jézus Krisztust az ő igéjének a tükrében ismernünk kell. Nem csak, hogy hiszünk benne, hanem ismerjük őt. A hit által megismerjük Jézust. Nem úgy vannak a hívők, hogy mi hiszünk Jézusban, nem tudunk róla semmit. A hívők hisznek Jézus Krisztusba, bíznak benne, és tudják, hogy kicsoda ő. Honnan tudják? A Bibliából. Mert itt a Bibliába bepillanthatunk Jézusnak a személyébe. Tehát azt mondja az apostol, el kell jutnunk arra, hogy ez összeolvadjon, hogy a Jézus iránti bizalom és az ő megismerése az egységbe legyen. Mind a kettő erős legyen, épp legyen, egymást kiegészítse. Hozzáteszi ehhez ahhoz, hogy érett férfiak legyünk. Mármint, hogy ezt a hitben érti, jelképes értelemben. De az érett férfiúság az a kialakult jellemet, a szilárdságot, a megállapotottságot juttatja az olvasóknak az eszébe. Azt mondja az apostol, hogy hiszünk Jézusba, ismerjük őt, és ebben meg vagyunk erősödve. Szilárdak vagyunk már, nem változtatjuk minden ittre-fütyre az álláspontunkat a hittel meg Jézus Krisztussal kapcsolatban. Jöhetnek tévtanítók, mondhatnak, amit akarnak. Mi szilárdak vagyunk, mert érett férfikorba vagyunk. A lelki érettséget tekintve. És a harmadik pedig, hogy elérjük a Krisztus teljességével ékeskedő kort. Ez azt jelenti, hogy Krisztus átragyog rajtunk. A Krisztus teljességével ékeskedni azt jelenti, hogy a Krisztus tökéletessége tükröződik rajtunk. Ha velünk találkozik valaki, Krisztussal találkozik. A gyülekezettel találkozik valaki, ott Krisztussal találkozik a gyülekezetbe. A gyülekezeten átragyog Krisztus, mint ahogy az ablaküvegeken átragyog a napfény. Krisztus teljessége ragyogjon föl rajtunk. Testvérek, ezek a csodálatos kiváltságaink vannak nekünk. És egy fecskénk is van. Jézus az ő egyházának az építését, testvérek, tehát akkor fogja befejezni, hogyha mindnyájan elérünk a hitnek és a megismerésnek az egységére, erősek vagyunk a Jézus iránti hitben, erősek vagyunk az ő ismeretében, megállapodtunk, már nem lehet minket olyan könnyen megrendíteni ebben a dologban, és átragyog rajtunk a Krisztus. Ezt Pál apostol egy kicsit később másképpen is megfogalmaz, az Efézusi levélben úgy mondja itt az 5. részben, hogy egyszer önmaga elé állítja dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy csömörgőzés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Kedves testvérek, lássuk tehát a dolgot még egyszer, és aztán egy záró gondolatot engedjenek meg. Jézus mennybe ment. Ott van a dicsőségben, a földön ott van az ő népe. Adja nekik a felkészítő embereket, hogy azok felkészítsék az összes többieket a szolgálatra, a diakóniára. Mindenki szolgáljon, az egész Krisztus test egy szolgáló közösségé legyen. Mindenki, aki szolgál, az igazságot kövesse szeretetben, így végezze a maga munkáját. És mi a célja a Krisztusnak mindezzel, hogy az ő teste egyre szebb legyen, egyre inkább fölépüljön. Egyre kívánatosabb legyen ott lenni, benne lenni. Tulajdonképpen már-már azt hinnénk, hogy nem is Krisztus építi az ő egyházát, hanem a felkészítők és a felkészítettek ott a földön együtt építik a Krisztus egyházát. Azzal fejezzük be, testvérek, hogy a látszat csal, mert az egyházat igazából mégiscsak egyedül Krisztus építi. Egyedül Krisztus építi, az egész Efézusi levél, minden része, minden kis verse erről beszél. Egyedül Krisztus, minden egyedül Krisztus. Az egyházat is egyedül ő építi. Ezzel fejezi be itt a 16. versben az apostol, hogy akiből az egész test szép renddel egyberakatván, egybe szerkesztetvén az ő segedelmének minden kapcsaival, Jézus magából építi az egész népét, az egész testét, itt Újszegeden is. Ő építi, nem mi. Van egy ilyen irányzat, hogy gyülekezet építési irányzat, ott mindenféle módszereket, ötleteket adnak az emberek, hogy építsetek gyülekezetet, címszó alatt. Sokan ezt elfogadják, kezdik szervezni a gyülekezetet. Épp, akkor építsünk gyülekezetet. Föltűri mindenki a karját, és akkor építsünk az ingúját, és építsünk gyülekezetet. De elfelejtik, hogy az egyházat, a Krisztus testét, a gyülekezetet maga Krisztus építi. Ezt a dicsőséget nem adja oda másnak. Éppen az a garanciája Krisztus test végső megdicsőülésének, hogy Jézus építi. Ha emberek csinálnák, félbehagynánk, már ott hagytuk volna. De Jézus építés ezért az egyházat végül tökéletes állapotba fogja hozni. Ő a garanciája az építő munka befejezésének, és örvendetes és áldott befejezésének. És egy szó még, Jézus ezt az egyház építő munkáját, en agapé, vagyis szeretetben végzi, azt mondja az apostol, szeretetben. Itt a földön is, amikor itt járt Jézus, mit csinált? Szerette az embereket. Az ő híveit is szerette, akik ott voltak, a tanítványok, szűkebb kör, tágabb kör, mindegyiket szerette. És azok érezték, tudták, hogy szeret minket Jézus, és Jézus ezt az ő népét szeretetben építgette, tanítgatta, intette, figyelmeztette. Jézus mind az idők végezetéig bennünket is szeretettel fog így építgetni. És az egész egyházát egy meg nem érdemelt, feltétlen könyörülettel és irgalommal végzi. Testvérek, olyan jó, hogy így az Isten tiszteletünk végén most Jézusra nézhetünk, és neki adhatjuk a dicsőséget azért, hogyha mi már benne lehetünk ebben az ő egyházában, akár mint felkészítők, akár mint felkészítettek, akár mint akik aktívan igyekszünk az igazságot követve szeretetben szolgálni, akár mint akik egy kicsit ellanyhultak ebbe a dologba. De az Úr meg tud eleveníteni, ha ellanyhultunk, ha elkezdtünk lazsálni. Hát álljunk oda, és az igazságot követve szeretetben mindenki tegye azt a kis részt, amit ráosztott az Úr. És közben lássuk, hogy hova haladunk mi. El kell jutnunk mindnyájunknak az érett férfiúságra. Amikor átragyog rajtunk a Krisztus, amikor nem lehet már minket minden kis tévtanítással megrendíteni, amikor a Jézus iránti bizalom elős és szilárd bennünk, és Jézust ismerjük az igén keresztül, ismerjük őt. El akar juttatni bennünket egyre inkább erre a fokra Jézus. Hát engedjük, hogy eljuttasson. Isten áldja meg szívünkben az igét, és azt hiszem most már válaszolni is tudunk arra a kérdésre, amit az elején föltettem, hogy az esperesnek volt igaza, vagy a presbiternek. Mindenki tudja a választ. Isten áldja meg szívünkben az ő igéjét. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged magasztalunk és dicsőítünk, aki fölmentél a mennybe, de nem hagytál bennünket magunkra, hanem adtál minden korokban olyan szolgálókat, akik felkészítették a többi szenteket a szolgálatra. És látjuk, Urunk, hogy a történelemben hányszor és hányszor vált a te néped valóban szolgáló közösségé. Ó, Urunk, add meg ezt a mi gyülekezetünknek is. Szolgáló közösségé tudjunk válni, ahol mindenki látja, hogy mi az ő kis rész feladata. Mi az, amivel ő járul hozzá a Krisztus testének az építéséhez, és hadd legyen abban hűséges, alázatos és szeretetteljes, követve az igazságot. Segíts, Uram, bennünket, hogyha megfáradtunk volna, ellanyhultunk volna, vagy ellustultunk volna, vagy valami más került volna az előtérbe, akkor helyreálljon a régi rend. És hadd legyünk mi felkészítők és felkészítettek, szolgák, akik fáradozunk a te testednek épülésén. És köszönjük te néked, Úr Jézus, hogy valójában te vagy, aki építed a testedet. Aki arra méltatsz, hogy talán eszközökként a kezedbe veszel minket, de igazán mégis te vagy az építő, a legfőbb építőmester. Köszönjük, hogy egyszer az egyház tökéletes lesz. Ott áll majd előtte dicsőségben, nem lesz rajta semmi szeplő, semmi hiány, semmi hiba. Tökéletes, szent és fedhetetlen lesz. Segíts, Uram, hogy mi is már most is ebbe az irányba tudjunk előre haladni, és a mi gyülekezetünk is egyre inkább ebbe az irányba épülhessen. Segíts, hogy mindnyájan, akik itt szolgálunk, ne a magunk dicsőségéért, ne magunk fitoktatásáért, ne mások bántására, hanem a te testednek épülésére gondoljunk, és bármit teszünk, hadd legyen minden ennek jegyében, hogy a te testednek épülésére tesszük. Kérünk, add meg ezt a szívünkbe, add meg ezt az összes szent szívébe, itt közöttünk is. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a mi egyházunkat, hogy egyre inkább megvilágosodjanak ezek a tanok sok ember előtt, és egyre inkább ilyenné váljanak más gyülekezetek is, közelítve a bibliai modellhez. Kérünk téged, ami nemzetünkért, Urunk, ahol annyi hitetlen ember van, adj ilyen gyülekezeteket, akik világítanak, akiken át tudsz tükröződni, át tudsz ragyogni. Könyörülj meg hazánk fiain, honfitársainkon, hogy minél több ember megtaláljon téged, és megtérjen te hozzád. Imádkozunk hozzád, Urunk, még gyülekezetünk beteg, szenvedő tagjaiért, hogy tekints reájuk, erősítsd és áld meg őket a te közelségeddel. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi könyörgésünket. Nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időben megtartjuk a heti alkalmainkat még. Lesz ifjúsági óránk, biblióóránk és imaóránk is. A hittanórák már most szünetelnek. Hirdetem a testvéreknek, hogy házasulandó jegyes párunk van ismét. Burján Zoltán jegyzette házastársul feleségeként Tasnádi Szeőcs Katalint. Az ő házasságkötésükre július 8-án kerül sor, délután 17 órakor itt a mi templomunkban. Isten áldását kívánjuk addigi készülődésükre is, és házasságukra, egész életükre. Hirdetem a testvéreknek még azt, hogy nem a jövő héten, hanem utána való héten megyünk a gyerektáborba. Ha valaki szeretné a gyerektábor résztvevőit valami pénzzel támogatni, némelyeknek szüksége van rá, akkor a Szilva László testvérünkéknél adakozhat erre a célra. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket lapozzuk fel, a 392. énekünket. A 392. énekünket, az egyháznak a Jézus a fundamentuma. Énekeljük el az első, a második és az utolsó versét. Tehát a 392. énekünk első, második és utolsó versét, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás békességet kívánok!